kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hét utolsó napján pénteken délután 5 óra 13 perckor is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az élet úgy hozza, hogy nincs olyan nap, hogy ne találjunk valami forró témát a naprakész műsorban. Ma az igazságszolgáltatással kapcsolatosan próbálunk eligazítást adni ebben az össze-vissza kuszálódott labirintusban. Jeles vendégünkkel, Márton Árpád jogásszal, háromszéki parlamenti képviselővel tisztelettel köszöntöm. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Élőadás lévén természetesen, hogy önök is bekapcsolódhatnak a műsorba, ha igénybe veszik elérhetőségeinket, azaz hívnak telefonon a 0265 22 20 22-es vagy a 0365-42-44-34-es számokon. SMS-t írnak a 0740-274-165-ös számra, vagy elektronikus levelet, azaz e-mailt a naprakészkukac@marosvásárhelyiradio.ro címre. Most történt az utóbbi héten jó néhány dolog, és ma két dolog is megtörtént az igazságszolgáltatási törvényekkel, törvénycsomaggal kapcsolatosan, és már is most adásba jövettel közben rápillantottam a híradókra, és már is áll a bál. Ismét nagy arányú utcai tüntetések következhettek. Annak kapcsán, hogy immáron Klaus Johannis államelnök ma kihirdette az igazságszolgáltatási reform utolsó törvényét is, és fontos döntést hozott az Alkotmánybíróság. Ezzel kapcsolatosan természetesen, hogy önnek vannak információi, kérném szépen, hogy ossza meg a tisztelt hallgatókkal, hogy hogy is állunk az igazságszolgáltatása jelen pillanatban Romániában.
Nos, azáltal, hogy az Alkotmánybíróság sorozatos döntései, a parlament sorozatos korrekciói után mind a három törvényt kihirdette az államelnök, ami az igazságszolgáltatással kapcsolatos. Tehát úgy mondjam, ezek technikai törvények, a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvény, maga az igazság törvénye, az igazság szerkezetéről szóló törvény, illetve az igazság szolgáltatás felügyelő, ellenőrző és a függetlenségét védő testület, a legfelső igazságszolgáltatási tanács működéséről szóló törvény. Most már az utolsó is alá lett írva, aláírt az államelnök, és meg fog jelenni a hivatalos közlönybe, és megjelenik.
Itt megálljunk egy picit, ne haragudjon, hogy közbevágok, azt hozzá kell fűzni, hogy nem jó szántából. Tehát Klaus Johannis kifejtette, hogy minden eszközt meg eddig elhasznált, hogy megakadályozza, de most már nincs több eszköze.
Nincs több, mert most már miután az utolsó változatot teljes egészében alkotmányosnak találta az Alkotmánybíróság, minek utána többször voltak ezek a törvények visszaküldve, újra tárgyalásra, alkotmánybírósági jóvást, stb. Volt még 10 napja, és a 10. napon alá kell írja, ezt mondja az alkotmány. Nos, ezzel kapcsolatban viszont ugye az egyik nagy felháborodás abból kifolyólag volt, amit hallottam, hogy mindenki azt mondja, hogy előrehozott nyugdíjba mehetnek, stb. Nem így van, mármint a bírák, nem így van, hanem a bírák eddigi működéséről szóló törvény is azt mondta, hogy 25 év tevékenység után a bírák és ügyészek nyugdíjba vonulhatnak. Tehát náluk a kötelező munka viszony az 25 év, nem minimális vagy teljes munkaviszony, hanem ezután nyugdíjba lehet menni, 50 évesen is. Ma is így van, a mai törvény szerint is így van. Ma is úgy van, hogyha folyamatosan 20 évet tevékenykedett bíró vagy ügyészként, akkor elmehet már 20 év munkaviszony után is nyugdíjba. Ebben az esetben viszont kap egy penalizációt, mint pont úgy bármelyik állampolgár, aki elmegy, 1 5 évvel korábban nyugdíjban, mint a nyugdíjkorhatára. Ugye? Nos, ez nem volt olyan súlyos, mint az átlagpolgároknál, de volt. A törvény annyiban módosult, hogy ezt a büntetést, tehát hogy annyival kisebb a nyugdíj, amíg el nem éri azt a nyugdíjkorhatárt, ugye azt a 25 évet, és minden évben csökken ez a penalizáció. Ezt a cikket törölték, tehát minden penalizáció nélkül el tud menni 20 év munkaviszony után, ügyészi vagy bírói tevékenység után nyugdíjba az illető ember. Ennyi módosult. Most mindenki kétségbe esett, hogy a Istenem kiürülnek a bíróságok ennek köszönhetően, de jelzem, eddig is elmehettek, és még egyszer mondom, 25 évi tevékenység után eddig is elmehettek mindenféle penalizáció nélkül egy olyan szép summájú nyugdíjjal, ami, hogy mondjam, hát a legmagasabb szintű, most nem akarom ragozni, hogy milyen nyugdíjakat kapnak. Nos, és ott maradhat dolgozni is. Kapták ezt a nyugdíjat, ezt a kiemelt nyugdíjat, és ott maradhattak dolgozni is. Tehát egy fizetést és egy nyugdíj. Na most ettől emiatt aggódnak sokan, és állítólag ezért lesz majd egy sürgősségi törvényerejű rendelet, mert hogy a Velencei Bizottság is azt mondta, hogy kiürülnek a bíróságok, az ügyészségek, és akkor most csinálnak egy olyat, hogy ezt visszahozzák a régit, vagy teljesen megszüntetik a 20 éves lehetőséget. Ezt különben mi az RMDS javasoltuk. Plénumban is fenntartottuk, akkor nem fogadták el. Jobb lett volna, ha előre hallgatnak ránk.
Egyéb iránt a sajtó az úgy hozta le, és nem csak erre a pontra fókuszálva, hogy miután ugyebár megszületett az utolsó, vagy elhárult az utolsó akadály és az igazságügyi reformot jelentő törvénycsomagnak az életbe lépése kapcsán, a kormány már is sürgősségi kormányrendelettel készül módosítani az igazságügyi reformról szóló törvénycsomagot.
Ezt akarják, hogy a Velencei Bizottság véleményével összhangba hozzuk. Hát azzal elég nehéz lesz, mert a Velencei Bizottság véleményével akkor lehetne összhangba hozni, ha módosítanánk az alkotmányunkat, mégpedig úgy, hogy az teljesen eltérjen azoktól az alkotmányos rendektől, ami működik Franciaországban, Németországban, Magyarországon, hanem valami, nem tudom honnan kitalálta alkotmányos szerkezet legyen, az úgymond teljes függetlenséget biztosítani az ügyészségek számára.
Ez érdekes, amit mond, mert akkor miért kellett egy olyan testületet létrehozni, amely viszont éppen az ügyészek és bíráknak a tevékenységét monitorizálja, és elmarasztalja őket abban az esetben, hogyha hibákat követnek el. Ez a héten vetődött fel.
Az egy másik dolog, ugye, van, ez most már egyenes, tehát szerintem, hogyha megjelennek a törvények, akkor ez egy tisztább lesz, gondolom, a víz a pohárban, nem vagyok meggyőződve, mert nagyon sokszor az a gyanúm, hogy a legnagyobb kormánypárt sem nagyon tudja, hogy mit akar, és össze-vissza kapkod, nincs egy kiforrott jogi elképzelés ezekben a kérdésekben sem, gazdaságiban sem, más sem, és ez elég sok galibát okoz. Visszatérve, jelenleg ugye úgy néz ki a jelenlegi jogi keret szerint, hogy egyrészt van a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács mellett működő egy testület, amelyik helyen közel kivizsgálja, hogy miként működnek a bíróságok, ügyészségek, emberek külön-külön, stb. És erről jelentést tesznek le. Ha szükséges kivizsgálásokat indítanak, jelentést tesznek le, az illető testület aztán jóvá hagyja vagy sem azt a jelentést, és csak akkor lefogadják el, ha ez a testület jóvá hagyja, ami különböző szankciókat tartalmazhat. Az egyszerű megfenyegetéstől bírós bírság kiszabáson keresztül időleges munkaviszony megszüntetésén, áthelyezésen, vagy keresztül akár a bírói vagy ügyészi testületből való kizárásig. Ezen kívül a régi törvényi szerkezet szerint a korrupció ellenes ügyészségen belül működött egy olyan részleg, ami kimondottan csak a bírák és az ügyészek korrupciós ügyeivel foglalkozik. Nos, ez az ügyészségi részleg az elmúlt időszakban a bírák 64 és az ügyészek 60%-a ellen indított bűnvádi eljárást.
Nem kis arány.
Na most, ugye? Na most, ezt a bűntényt követték el a törvényhozók, hogy ezt a hatáskört kivették a korrupció ellenes ügyészségből, tehát ott megszűnik ez a testület, ez a csodálatos testület, mert mi úgy látjuk, hogy ez egy eszköz volt arra, hogy alkalomattán bírákat vagy ügyészeket arra vegyenek rá, hogy úgy viselkedjenek, ahogy a korrupció ellenes ügyészek akarják. Tehát az igazságszolgáltatás nem a bírók, hanem a korrupció ellenes ügyészek kezébe kerül.
Lásd, titkos megállapodások.
Igen, és sok más egyéb. Na, ezzel kapcsolatban is van még egy fura mondatom. És kérem szépen, mi azt mondtuk, hogy nem, hanem kerüljön át, legyen egy ilyen testület, de a legfőbb ügyészség keretén belül legyen egy ilyen testület, amelyik mindenfajta bűncselekménnyel, amit bírák vagy ügyészek elkövetnek, mindenfajta ilyen bűncselekmény kivizsgálásával foglalkozik. Tehát ennyit módosult. Visszatérve a protokollumokra. Ugye most éppen tárgyaljuk a képviselőházban már, vagy 3 hete a jogi bizottságban azt a csodálatos Brunner asszonyság által ugye titkon éjszaka elfogadott 6-os számú sürgősségi törvényerejű rendeletet, amely lehetővé tette a protokollumok létrehozatalát. Na most egy érdekes dolog, hogy ennek a rendeletnek a 3. cikkelye az arról szól, hogy ugye az Alkotmánybíróság korábban azt mondta, hogy a titkosszolgálatok azok csak nemzetbiztonsági kérdésekkel kapcsolatos lehallgatásokat folytathatnak. Na, erre arról szól ez az egész eljárás, hogy átadnak embereket az ügyészségeknek, és különböző protokollumokat, egyebek között ez is benne van, tehát módosította a egyebek között ez a törvény, módosította a szervezett bűnözés elleni ügyészséggel foglalkozó törvényt. Több cikkeit, hogy lehetővé tegye, hogy hozzáférjenek a titkos a szolgálatok eszközeihez az ügyészségek által alkalmazott emberek, és azon keresztül végezzék a lehallgatásokat. Na, tehát nem ők direktbe, hanem indirektbe, de az ő eszközeikkel. Nos, ezt a törvényt később, ősszel, ugyanazon év 16 őszén, egy sürgősségi törvényerejű rendelettel csinált egy teljesen új törvényt ez a miniszterasszony, és hatályon kívül helyezte a régi törvényt. Tehát azt a törvényt, amit módosított ez a cikkely, azt teljesen hatályon kívül helyezte. És mi most azzal kínlódunk, hogy mit csináljunk. Erre mit mond a legfőbb ügyészség? A legfőbb ügyészség azt mondja ezzel kapcsolatosan, hogy hát igaz ugyan, hogy az a törvény hatályon kívül van helyezve, de mi annak az alapján dolgoztunk. Ezt mondja a legfőbb ügyészség. Milyen jogállamról beszélünk? Tehát egy hatályon kívül helyezett törvény alapján dolgoznak 2 éve?
Ezek érdekes dolgok. Nagyon. Enyhén szólva.
Ők leírják, fehéren fekete, le van írva.
Egyéb iránt, ha már törvények és betartásról esik szó itt ebben az országban, szinte napi szinten, akkor hogy lehet azt megengedni, hogy egy felső szerv, mármint a legfelsőbb bírói tanács, egy július 23-án hatályba lépett az igazságügy megszervezéséről szóló törvénynek a rávonatkozó cikkeit, amely kimondja, hogy létre kell hozni azt az ügyosztályt, amely a bírák és ügyészek által elkövetett bűncselekményt kivizsgálja, nem tartja be. Állítólag Tudorél Tader igazságügyi miniszter szerdai sajtótájékoztatóján kihangsúlyozta, hogy ezért kellett a kormánynak lépnie, mert idestova a törvényben előírt időszaknak a lassan letelte után semmi visszajelzést nem kaptak a legfelsőbb bírói tanástól, hogy ezt az ügyosztályt létrehozzák. Ezért lépett a kormány sürgősségi kormányrendelettel. Hol tartunk akkor?
Sajnos van egy ilyen mentalitás ügyészek, ügyészségeken és bíróságokon belül is. Nem mondom, hogy minden bírónak vagy minden ügyésznek ez a mentalitása, de létezik egy ilyen mentalitás, aminek olykor-olykor hangot is adnak, hogy hát ők úgy gondolják, hogy rossz a törvény, tehát nem tartják be. Mert ők nem tartják jónak a törvényt. Vagy ők úgy gondolják, hogy az alkotmánybíróság döntése nem helyén való. Hát én is most úgy gondolok egy csomó alkotmánybírósági döntésről, hogy nem helyén való. De ők, ha úgy gondolják, akkor nem tartják be. Tehát van ilyen mentalitás, és ennek nyilvánosan hangot is adnak közben-közben. Hát a legfőbb ügyész úr az elég gyakran fejezi ki rosszorlását. Hol a parlamentet szidja meg, hol az alkotmánybírót, hol csak az igazságügyminiszter ilyen-olyan dolgokért, hogy már vegyük észre magunkat és dolgozunk úgy, ahogy ők jónak látják.
Ezek próbálnám meg én egyszerű polgárként azt mondani, hogy ez a törvény nem tetszik, nem tartom be, hátat fordítok neki, hogy mit kapnék én ezért.
Így van.
Zárójel bezárva. Egyéb iránt, ha már megemlítette az alkotmánybíróságot, azért a tanláros testületnek is vannak furcsa döntései, és eléggé kiborult tisztelt képviselő úr a mai döntés kapcsán, amely a büntető perrendtartással kapcsolatos. Nos, mi a baj ezzel a mai tanláros alkotmánybírósági döntéssel?
Hát ezzel rengeteg bajom van. Persze egyelőre még csak azt tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy miért, tehát, hogy mivel indokolják, de azt tudjuk, hogy mely cikkek, bekezdések vagy bötük azok, amelyeket alkotmányellenesnek tartottak. Na én most, hogy ne húzzam sokat itt az időt, felolvasok kettőt, ami a legelején van a döntésüknek. A büntető perrendtartási törvénykönyv 10. cikkeje az különböző jogokat leírja, hogy milyen jogai vannak a gyanúsított emberkének. A második bekezdés, amit alkotmányellenesnek tart az alkotmánybíróság, a következőképpen hangzik. Organere de urmărire penale și instanțele de judecate sunt obligate să asigure subiectilor procesual principal și avocatului timpul necesar pregătirii apărării, care nu poate fi mai mic de 3 zile, cu excepția luării sau judecării măsurilor preventive, când termenul nu poate fi mai mic de 6 ore, și înlesnirea necesară pregătirii apărării prin punerea la dispoziție și comunicarea întregului material de urmărire penală în formă electronică. Tehát legyen a védelemnek legalább 3 napja felkészülni, ha előzetes letartóztatás, vagyonzárulásról van szó, akkor vár 6 órája, illetve ahhoz, hogy megfelelően felkészüljenek a védelemre, kapják, férhessenek hozzá, bár elektronikus formában, ami nagyon egyszerű, egy kicsibe lemásolják a teljes perendet. Na, ez alkotmányellenes, csak ennyit tudok. Mi ebben az alkotmányellenes? Nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon kíváncsi vagyok.
Hát megalapozott, mert egyhangú döntés született ma.
Egy egyhangú, egyhangú, és a másik, a, ugye ami a 9. pont, ami szintén csak azt írja, hogy alkotmány ellenes, azt mondja, hogy önkök, szintén ezzel a 10-es cikkelyel mondom, ami a védelemhez való jogról szól, Încăl care a drepturilor prevăzute la acest articol se sancționează cu nulitatea absolută a actelor efectuate cu nesocotirea acestora. Tehát minden olyan cselekedet a bűnvádi eljárás során, ami semmibe vette a vádlott jogait, tehát vagy nem fértek hozzá az anyaghoz, vagy például nem mutatták be a lehallgatás teljes szövegét, most nem akarom felsorolni, hogy mi minden, az semmis. Persze, csak az a része. Na, ez mitől alkotmány ellenes? Az lenne az alkotmányos, ha lehetne ezt csinálni?
Na most én azt olvastam a hír kapcsán, a nemrég megjelent, mert röviddel adáskezdés előtt jelent meg ez az összefoglaló a sajtóban, hogy olyan cikkelyeket is alkotmány ellenesnek minősített a Talláros testület, amelyeket a jogalkotó, vagyis önök, mint parlamenti képviselők és mint jogi bizottság tagjai éppen abból célból módosítottak, hogy a korábban sérelmezett alkotmány ellenes cikkelyeket kijavítsák. Hát akkor itt hogy van? Van? Hol állunk?
Itt van. De mondom még egyszer, tehát én attól akadtam ki, hogy mind a 9-en megszavazták ezeket a dolgokat, amik az abszurditást súrolják.
Na most lehet-e következménye annak, hogy ugyebár a közelmúltban, ha jól emlékszem, akkor éppen egy héttel ezelőtt igencsak keményen elő volt véve Románia, és a miniszterelnök asszonynak, illetve hát az igazságügyi miniszter úrnak is Brüsszelben komolyan kellett magyarázkodnia, hogy mi is a perrendtartás, illetve a büntető jogi és igazságszolgáltatási törvényekkel kapcsolatosan merültek fel aggályok, és nagyon-nagyon kemény bíráló szavak hangzottak el, többek között Frans Timmermanstól, az Európai Bizottság első alelnöke részéről, aki egyenesen bírósággal fenyegette meg a román kormányt, hogyha életbe lépnek ezek a törvények. Lehet-e következménye ez a mai döntés egy Brüsszelből érkezett ilyen fenyegetésnek?
Na most azért a Timmermans kirohanásai, én azért szeretném tisztázni ezt a dolgot.
Meg is kérem.
Ez az én szempont, az én véleményem. Tehát legyen világos, ez az én véleményem. De nekem az az érzésem, hogy ugyanúgy, ahogy Lengyelország, Magyarország, Románia esetében is, csomó mindent összemostak. Olykor-olykor bizonyos célzattal, tehát más-más országokban más-más dolog volt, amire jobban kiélezték a dolgot. Mindenütt úgymond a jogállamiság sérülését hozták például. Románia esetében egyebek között, ahonnan úgymond hiebb lógott a lólát, na már nyilván az igazságszolgáltatási törvényeken túlmenően, hiszen ott van az a csodálatos Európa Parlamenti képviselő, aki remélem, hogy ezt a mandátumot véglegesen 19-be leteszi, aki Mónika Makové kommunista ügyészasszony személyét tiszteli. Nos, jelen esetben, Románia esetében az egyik dolog pontosan a referendum kiírt alkotmánymódosítási törvény volt, amit vehemensen támadtak. Az, mely referendum végül is sokan voltak, de nem voltak elegen alapon, ugye megbukott, ebből kifolyólag tártalanná válik. Marad ez a igazságszolgáltatási reform, és marad a büntető törvénykönyv, illetve büntető eljárási törvénykönyv. Na most persze az is érdekes lenne, hogy Romániát például beperelnék azért, mert megengedi magának, hogy beiktassa Tanácsa a jogrendjébe azt a ártatlanság véleményéről szóló irányelvi szöveget, aminek a be nem iktatásáért már elindították a kötelességszegési eljárást. Tehát ez lenne a skizofrénia netomádja.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 38 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Márton Árpád jogász, az RMDS háromszégi parlamenti képviselője. Élőben vagyunk, tehát még néhány percig kérdéseket tehetnek fel, vagy hozzászólhatnak a műsorhoz, hogyha használják az elérhetőségeket, amelyeket gondolom, hogy jól ismernek. De ha már a népszavazásra utalt vissza, akkor engedjen meg nekem itt egy felvetést. Mert
a felvetés előtt beszeretném fejezni a mondatomat. Tehát nekem az az érzésem, hogy az, ami már elhangzott egy pár vezető politikustól, van egy koncepció, hogy a régi, a volt EU-s tagállamok azok külön menjenek, és az ilyen kelet-európaiak, akik ezért azokat nem, és akkor a legegyszerűbb az, hogy akik túl nagy erővel vagy hangerővel rendelkeznek, lásd a felsorolt három állam, azokat meg kell fenyíteni, lehetőleg a szavazati jogtól megfosztani, hogy könnyebben menjünk a saját koncepciónkkal. Na, akkor kérem a kérdést a referendumról.
Nos, először engedje meg, hogy a hallgatót hallgassunk meg, mert jelzi nemes Attila műszaki munkatársam még vonalban van, a kedves hallgató. Üdvözlőjük, adásban van.
Igen, jó napot kívánok. Kezdjük, nagyon röviden szeretném elmondani azt, hogy a mi országunkban odaértünk el, hogy a vezetés és a politikusok általában, ugye azok minden szabad nekik, mert az, nekik megengedi a törvény is, és minden. Tehát egy szegény ember, egy mindennapi polgár, az nem szólhat semmit se, mert akkor rögtön börtön jár. Hát ezt szeretnénk valahol elérni, hogy végre a politikusok nem azok legyenek, akik uralkodjanak, és akkor kususpendáré kész, és nincs semmi nem történik törvényesen, hanem az, hogy legyen egyenlőség, és a politikusok legyenek politikusok, de nem úgy, hogy saját zsebükre, hanem a népnek a javára. Ezt szerettem volna.
Köszönjük
mondani
szépen a hozzászólását. Óhajt-e reagálni, kedves képviselő úr?
Egyelőre nagyon ideális portfelvelő, letöltető ítéleteket, főleg politikusok.
Na most akkor térjünk vissza.
Az, hogy viszont a hölgy ezt mégis így látja, az jelzi, hogy való, tehát hogy a közhangulatban másképp él a dolog, mint a valóság.
Térjünk vissza a népszavazáshoz. Tudjuk az eredményt, tudjuk a következményeket. Viszont rögtön felmerült annak a kérdése, hogy feltétlenül törvényes keretek közé között kell rendezni a bejegyzett élettársi viszonyt. Megjelent tegnap a Transindexen Porcsony Bálintan az RMDS ügyvezető elnökével egy átfogó interjú ebben a témakörben, aki kihangsúlyozza, hogy egyetért ezzel a kezdeményezéssel, és annak ellenére, most idézek a cikkből, hogy az elmúlt évek során is volt próbálkozás arra a parlamentben, hogy rendezzék ezeket a vitás kérdéseket, mármint a bejegyzett élettársi viszonynak a kérdését, az RMDSZ-es honatják többsége akkor nem tartotta ezeket időszerűnek, ezért nem is támogatták a kezdeményezéseket, idézet bezárva. Na most ön, mint a legrégi parlamenti képviselő, mit szól ehhez a véleményhez? Tehát Márton Árpád nem óhajtotta ezt a kezdeményezést támogatni a parlamentben. Ezt hallom én ki?
Igen. Vegyük szépen sorjába, mert sajnos ilyen túlságosan is olyan ember vagyok, aki szeretem tiszteletet, tehát rendjét, mások véleményét is, másrészt a valóságot, aztán a tervezetünk szabályzatát és minden egyedet. Való igaz. Annak idején volt egy benyújtott törvénytervezete, egy Csernya nevű képviselőnek, aki egy zöldpárti beállítottságú ember, és a szociáldemokraták listáján jutott a parlamentbe, aztán ki is lépett onnan. Most ennek egy sokkal enyhébb, normálisabb változatát nyitottak be a parlamentbe, amit hát ugye annak idején nem nagyon támogattak a parlamentben. Ezzel együtt az egyházak, és jelzem, ez nem házasság volt, tehát nem házasság, és nem is mondta ki azt, hogy az azonos neműek házasságára is vonatkozik, csak egyszerűen bejegyzett élettársi viszonyról szólt. Erre fel az egyházak ezen felháborodtak, és jól lehet, a polgári törvény egyértelműen kimondja, hogy házasságot egy férfi és egy nő köthet. Ezzel együtt be akarták betonozni az alkotmányba, hogy már pedig a család csak egy férfi és egy nő házassága lévén jöhet létre. Nos, elkezdtek aláírás gyűjteni, jelzem 3 millió állampolgár aláírta, és ez állampolgári kezdeményezés volt. Mondom annak a kedves hölgynek, aki betelefonált. Nem parlamenti képviselői kezdeményezésű, hanem 3 millió állampolgár által aláírt állampolgári kezdeményezés, amit az egyházak gyűjtöttek össze. Most erre fel, hogy ez a bebetonozás sikerüljön, egyik mentsétek meg Romániát kivételével, egyetlen párt se vállalta fel párt szinten, hogy ők ellene szólnak ennek a törvénynek. Volt egy-két képviselő, aki nem szavazta meg, de amúgy a pártok megszavazták. Mert az egyházaknak egységesen ez volt a véleményük, hogy ez így helyes, ez a, így néz ki a család. Erre fel az állampolgárok másik része, a sokkal nagyobb része, nem ment el szavazni. Tehát a 3 millió állampolgár akaratával ellentétes véleményét, ami vagy abból kifolyólag, hogy számára ez közömbös téma, és ezzel nem kéne foglalkozni, vagy nem értett egyet, úgy fejezte ki, hogy nem ment el szavazni. Az állampolgárok közel 80%.
Ezt tudjuk.
Egyik oldalról 3 millió 700, 800 ezer vagy 900 ezer elment.
Majdnem 4 millió, mondjuk.
Majdnem 4 millió.
De akkor is 12 és valamennyi nem.
Igen, nem ment el. Na, tehát itt most itt van egy ilyen véleménykülönbség az állampolgárok között, amihez csak annyiba járulhattak hozzá a politikusok, hogy a begyújtott állampolgári kezdeményezést megszavazta a parlament, és abból akkor lett volna törvény, ha megszavazza a nép is. Ez pedig köteles volt megszervezze a kormány. No, ebből aztán ez lett, nem lett alkotmánymódosítás. Szó volt róla, RMDSZ-en belül erről tárgyaltak, hogy ha ez kijön, akkor mégiscsak szabályozni kéne, lévén, hogy ez a megfogalmazás, hogy a család azt jelenti, közben voltak alkotmánybírósági döntések is, amik az élettársi viszonyról szólnak, amik bekerültek, be kellett vinni az a módosított büntető perrendtartási törvényben is, hogy például az élettársi viszonyban élő személyek számára ugyanúgy nem kötelező a másikra vallás, mint a férj-feleség esetében. Tehát, de ennek sehol nem volt egy jogi alapja, hogy mi történik azzal a nagyon nagy százalékban élettársi viszonyban élő fiatalokkal, mert főleg ez a 40 éves korig van ez az elég nagy százalékban, akár a gyerekeiket nevelő élettársi viszonyban élő emberekkel, ha semmilyen jogi védelemmel nem rendelkezik.
Itt álljunk meg egy picit, ne haragudjon, hogy közbeszólok, csak hogy hallgató várakozik a vonalban, engedje meg, hogy meghallgassuk őt, üdvözöljük, adásban van, haló.
Jó nap.
Halló. Hallgatjuk őt, igen. Elnézést, én megvárattuk.
Jó napot kívánok, elnézést a zavarásért. Engem egyáltalán nem zavar. És
kihez van szerencsém egy kereszt névvel, kérném, mutatkozzon be.
István vagyok.
Üdvözöljük, hallgatjuk ön, parancsoljon.
István vagyok, köszönöm szépen. Nem érdekel egy és egyáltalán a házastársi kapcsolat. Én annyit tudok, hogy mi 40 éve házasok vagyunk, és gyönyörű szép családot keltünk. És 5 gyönyörű szép unokánk van. Aztán az ilyen maradságok, amik mennek, az abszolút nem is érdekel. Sőt, felháborít. A másik, amit akarok kérdezni, és a utánpótlás. Az utánpótlás az, én villanyszerelő vagyok, kérem. Nincs villanyszerelő a körzetbe. Itt egy olyan dolog, hogy meghívtak Németországba villanyszerelni. És 10 villanyszerelőt kellett volna vigyek magammal. De kérem szépen, egész Hargita megyében 10 villanyszerelőt nem lehet kapni, találni. Hát most elnézést a kirúcsanásért, hogy ide tértem, de hát ez... bocsánatot kérek, még egy fél perc. Az RMDS-t arra kérem, hogy a parlamentben minél nagyobb többséget szerezzen. Minél nagyobb. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak mindenkit.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Csak ha nincs villanyszerelő, szavazó sem nagyon van.
Igen, a helyzet a következő, most egy ilyen fura dolgot fogok mondani. Egyebek között azért nincs elég villanyszerelő egész Hargita megyében, mert ön is azért keres 10 villanyszerelőt, hogy elvigye Németországba. Nos, visszatérve, de valóban az oktatás és az utánpótlás, a szakképzés fontosságát azért egy kicsit jobban el kéne mélyíteni. Visszatérve az életre, most már befejezem, tehát ez egy valós probléma, amit kellett volna szabályozni, és akkor ugye felmerült az a kérdés, hogy hát, hogyha a referendum sikerül, akkor úgy kell ennek a sérülésnek, a jogsérülésnek a méregfogát kivenni, hogy akkor be kell nyújtsunk egy élettársi, bejegyzett élettársi viszonyról szóló. Erről szó volt. A referendum közben megváltoztatta a helyzetet, tehát nem változott semmit, amitől most nagyon aktuális lett volna ezt szabályozni. Arról volt szó, különböző emberek készítettek tervezeteket, hogy bemutatják ezt a frakciónak azok, akik ezzel foglalkoztak, most hétfőn együttes frakció ülésen megtárgyaljuk.
Ez az RMDS keretében, de közben van még másik kettő javaslat az életet.
Az RMDS keretén belül.
Igen.
Na már most az, hogy már ezelőtt valakik kimennek a sajtóba, mielőtt kialakult volna az RMDS vita alapján, az RMDS-en belül egy álláspont, kimennek és nyilatkoznak, független attól, hogy ez egy képviselő, vagy akár ügyvezető elnök, én egyáltalán nem tartom etikusnak. Az, hogy az RMDS szabályzattal mennyire összeegyeztethető, erről most nem akarok részletezni.
Van napi rendelőtti felszólalás még az SKT keretén belül?
Az általános politikai vitában lehet ezekről a témákról.
Ott a lehetőség, szombaton ott meg lehet kérdezni.
Lehet szombaton, de az 3 percben mindezt az elég elburjányzott politikai helyzetet elég nehéz értékelni.
Tisztelt képviselő!
Hétfőn fogjak, tehát Szászónak is egy a vége. Hétfőn lesz erről tárgyalás a frakción belül, aztán majd meglátjuk, hogy milyen törvény tervezettel állnak elő a kollégák, kinek mi a véleménye, én csak ennyit mondhatok, és nem is akarok többet mondani, és akkor majd kialakul valami, és akkor majd ön is megtudja, hogy a jelenlegi honatják hogyan látják ezt a kérdést.
Kényes ügy van, maradt a végére. és Gyula nevű hallgatónk is.
Jelzem a közvélemény hangját azért ebben a kérdésben, elég frekvensen hallottuk. Egy állampolgárnak a hangját, ugyanúgy, mint a másik hölgyét, egy másik kérdésben, az összefüggő kérdésben.
Igen. Nos, Gyula nevű hallgatónk írja SMS-ben. Szép jó napot kívánok! Csak azt szeretném megtudni, hogy a kézdivásárhelyi fiatalok ügyében törvényesen jár-e el a legfelsőbb bíróság, hogy 100 nap letartóztatás és börtönben tartás után sem indokolták még meg az elítélésnek a döntését? Kérdi Gyula.
Nem. Nem. És csak úgy jelzem, hogy bár azt a fajta pénzbírságot, amit ugye kiszabnak, hogy Romániára, hogyha ilyesmit, tehát megállapítja az emberjogi bíróság, hogy Romániában az igazságszolgáltatása valahol valamilyen döntésben nem volt helyén való, ami történt, azt nem voltak hajlandók ugye egyből átpakolni az ügyészekre és bírákra, de ez a törvény, amit most kihirdetnek a bírák és ügyészek jogállására, bekerült oda egy olyan plusz betű, illetve egy betű úgy módosult, hogy abban az esetben, ha ezt az indoklást a törvény által előírt időben nem teszi meg a bíró és ügyész, akár el is lehet távolítani a testülettől.
Ne haragudjon, de ez nem vigasztalja a fiatalokat, akik már 100 napja, és nem is lehet tovább lépni, ami nincs meg az indoklás.
Így van, ez az egyik. De a másik, hogy ez is majd csak akkortól lép hatályba, ugye, amikortól kihirdetik ezt a törvényt, amit most az államelnök aláírt. Mert még ennyi se volt.
Igen, hát bízunk benne,
hogy... Ezért azt csináltak, amit akartak, hogy így mondjam. Van, aki úgy gondolja, hogy helyes, hogy azt csinálnak, amit akarnak. Én úgy gondolom, hogy nem helyes.
Az sem helyes, ami a Kovászna megyei tanács házatáján történt, ugyebár a zászló ügyre gondolok. Hogy egyes zászlókat meg lehet tartani, másokat nem. Annak ellenére, hogy mindeniket adományként helyezték ki oda. Nos, ezzel kapcsolatosan hogyan lehet lépni? Szintén indoklás kérdése, azt hiszem.
Persze, minden indoklás kérdése A helyzet a következő. Elég sokszor ezért hittak is bennünket. Több esetben is kifejtettük azon véleményünket, hogy nem minden bírósági döntéssel tudunk egyet érteni, hiszen eléggé kilóg a lóláb, és nyilvánvaló az elfogultság. Más nem tudok mondani. Ez is egyike az olyan bírósági döntéseknek. Sajnos túl sok minden van ahhoz, hogy el tudjam fogadni azt, hogy ez az igazságszolgáltatás jól működik Romániában.
Ez senki nem állítja, azt hiszem. Sőt, egyre nagyobb és keményebb bíráló hangok hangzanak el minden magyar közösség
azok,
részéről.
Azok, akik akarnak, azok azt állítják, hogy ez így van jól, és ezt nem szabad módosítani. Akik tüntettek az elmúlt 2 évben, és akik ismét tüntetni akarnak, azok azt állítják, hogy ezt így kell hagyni.
Engedjen meg egy rövid kérdés, és rövid választ várok rá, mert nagyon eltelt az idő. Ha bukik a kormány, és más színezetű kormány állna össze, akkor megoldódna a kérdés? Mert hogy ez is a kettő összefüggésként szerepel sokszor a tüntetése kapcsán.
Hát igen, nyilvánvalóan, hogy ha az államelnöknek meg lehetne a saját kormánya, akkor azzal nem hadakozna. És akkor, ha az a kormány pedig a bizonyos mélyállam szája íze szerint dolgozna, mint ahogy dolgozott 16-ban az úgymond szakértői kormány, akkor ő sem mozgósítana azon kormány ellen. Ez nyilvánvaló.
Köszönöm szépen az őszintességét, és köszönöm ennek a beszélgetést, jó munkát, és hát ne legyen túl forró hangulat azon a bizonyos csíkszeredai SKT-n, ha bár gondolom, hogy forró témák azért vannak.
Hát vannak, de más dolgokkal kéne foglalkozunk, ez az igazság az SKT-n, hiszen készítjük a kongresszusunkat, el kell fogadni, vagy 7 határozatot, ami előkészíti a kongresszus és az Európa Parlamenti választást.
Ott lesz még, lesz itt kettő, azért forró téma. Tessék, nem kell önnek bizonyítsam, mert van annyi tapasztalata, hogy tudja már, hogy...
Igen.
Jó munkát, kellemes hétvégét kívánok mindezek ellenére, hogy forró hangulat várható, és hétfőtől aztán a törvényhozásban sikeres tevékenységet. Tisztelt Márton Árpád képviselő úr, köszönöm ennek a beszélgetést.